Nos, hát nem is csak egy részt, hanem egyből két részt fogunk venni, az utolsó kettőt, tehát Ezsrás 9 és 10. részét. Bizonyára vannak olyan élményeitek, amikor olvastatok egy könyvet, vagy néztetek egy filmet, és a cselekmény bonyolódik jobbra-balra, mindenféle izgalmas és érdekes dolgok vannak benne, és amikor már a filmből mondjuk csak 10 perc van hátra, vagy a könyvből már csak 30 oldal van hátra, akkor úgy gondolod, hogy tulajdonképpen érted, tehát ha nem is olvasnád a végét, akkor is tudod, hogy miről szól a dolog. Ez már úgy megy a happy end felé, vagy esetleg egy ilyen tragikus dologról van szó, akkor valami a tragédia felé megy az egész, tehát túl sok új már nem lesz benne. De ha mégis tovább nézed a filmet, vagy mégis tovább olvasod a könyvet, akkor jön benne egy nagy csavar, és tulajdonképpen az egész fölborul, és valami teljesen más jön ki belőle, mint amire gondoltál. Az Ezsrás könyvének a vége az ilyen. Nem azért, mert Ezsrás, amikor leírta, akkor arra gondolt, hogy hát ezt olvasni fogják sok milliárdan, és hogy valami izgalmat vigyünk bele, akkor a végére hozzuk az érdekes dolgokat, hanem azért, mert ilyen az élet. A Szentlélek arra inspirálta, hogy a valóságot írja le, az életet írja le, és ezért én ennek a mai vasárnapnak, vagy a tanításnak azt a címet adtam, hogy hullámvasút. Azért, mert tulajdonképpen az élet is hullámvasút, ugye? Jó napok után néha rossz napok jönnek, de az a jó hírem, hogy a rossz napok után mi jön? Jó napok jönnek, tehát, hogy néha fönt, néha lent, ilyen is, olyan is van az életben, és ezek követik egymást, néha nagyon magasan, néha nagyon mélyen, ilyen az élet. Szeretném most tehát elolvasni nektek, hogy veletek együtt itt az Ezsrás könyvének a végét. Két részletbe fogom elolvasni, és arra kérlek benneteket, hogy segítsetek most a prédikációban, úgyhogy egy ilyen nagyon interaktív dolog lesz itt az első részében. Szeretnék két kérdést föltenni. El fogok olvasni a 9. fejezetből egy szakaszt, és azzal a kérésem, és akár itt a gyerekek is, bárki, aki itt van, fiatal idős, gondoljátok át, hogy amíg olvasom a Bibliából ezt a történetet, hogy mi volt a baj? Tehát, hogy az egyik kérdés az, hogy próbáljuk megválaszolni. Amit te értesz belőle, vagy amit gondolsz, akkor majd mondd el hangosan, hogy szerinted mi a baj. És a másik ilyen kérdés, hogy érintette ezt Ezsrás? Tehát, hogy ott van egy komoly ember, az Isten embere, egy olyan valaki, aki az ébredésnek az embere, azért megy haza a babiloni fogságból Jeruzsálembe, hogy képviselje az élő Istennek az üzenetét. És mindaz, amit ott lát és tapasztal, hát az valamilyen módon megérinti őt, de hogy hogyan érintette őt. Jó, akkor vágjunk bele. Tehát a 9. fejezetnek az első versétől kezdem el olvasni. Ezeknek a végeztével eljöttek hozzám a vezető emberek, és ezt mondták. Izrael népe, még a papok és a léviták sem különültek el az ország népeitől, a kánaaniak, hetiták, periziek, jebúsziak, ammóniak, moábiak, egyiptomiak és emóriak utálatos szokásaitól, mert ezeknek a lányai közül vettek feleséget maguknak, és fiaiknak összeházasították, így a szent mag összekeveredett az ország népével, sőt, a vezető emberek és az előjárók jártak élen ebben a hűtlenségben. Amikor meghallottam ezt a dolgot, megszaggattam a ruhámat és köpenyemet, téptem a hajamat és a szakállamat, és összetörve ültem. Akkor hozzám gyűltek mindazok, akik remegve gondoltak Izrael Istenének az igéire, a fogságból hazatértek hűtlensége miatt. Én pedig összetörve ültem egészen az esti áldozatig. Az esti áldozatkor pedig fölkeltem onnan, ahová leroskadtam, majd megszakadott ruhában és köpenyben térdre hultam, imádkozva emeltem kezeimet Istenem az Úr felé, és ezt mondtam. Istenem, szégyenkezem és pirulok, amikor fölemelem arcomat hozzád. Istenem, mert bűneink elborították a fejünket, és vétkünk az égig növekedett. Őseink idejétől fogva, mind a mai napig nagy vétekben vagyunk, és bűneink miatt jutottunk királyainkkal és papjainkkal együtt más országok királyai kezébe. Fegyverre, fogságba, prédára és arcunk szégyenére, ahogyan az ma is van. Még csak rövid ideje annak, hogy megkönyörült rajtunk Istenünk az Úr, mert megengedte, hogy maradjanak közülünk megmenekültek, és adott nekünk egy talpalatnyi földet szent helyén. Földerítette tekintetünket Istenünk, és hagyta, hogy egy kissé felé legyünk a szolgaságunkban. Mert szolgák vagyunk, de Istenünk szolgaságunkban nem hagyott bennünket. Kiterjesztette ránk a perzsa királyok szeretetét, és megengedte, hogy feléledve fölemelhessük Istenünk házát, hogy helyreállítsuk azt romjaiból, és védőfalat adott nekünk Judában és Jeruzsálemben. És most mit mondjunk ezután, Istenünk? Hiszen elhagytuk parancsolataidat, amelyeket szolgáid a proféták által adtál, amikor ezt mondtad. Az a föld, amelyre bementek, hogy birtokba vegyétek, tisztátalan föld, az országban lakó népek tisztátalansága és utálatos szokásai miatt. Mert megtöltötték azt az egyik végétől a másikig tisztátalanságukkal. Ezért ne adjátok hozzá lányaitokat az ő fiaikhoz, és az ő lányaikat se vegyétek feleségül fiaitoknak, és ne keressétek soha a békességüket, sem javukat. Akkor megerősödtök, élhettek a föld javaival, és örökségül hagyhatjátok azt fiaitokra örökre. Mindazok után, amik utolértek bennünket, gonosz tetteink és nagy bűneink miatt, te Istenünk, bűneinkhez képest kiméletesen bántál velünk, sőt, megengedted, hogy közülünk néhányan megmeneküljenek. Vajon, ha újból megszegjük parancsolataidat, és összeházasodunk ezekkel az utálatos népekkel, nem semmisítesz-e meg bennünket haragodban úgy, hogy még menekült sem marad? Uram, Izrael Istene, igaz vagy te, hiszen megmaradhattunk mind menekültek, ahogyan ma is van. De mi vétkesek vagyunk előtted, pedig így senki sem állhat a színed elé. Na hát egy hosszabb szakasz. A két kérdésre próbáljuk megkeresni a választ. Tehát mi volt a baj? Multikulturális világ, ez így van. Elolvastam itt négy vagy öt népnek a nevét is, akik ott voltak, és ugye ez a keveredés, tehát ez abszolút illik rá. Bárki bármit mondhat. Tehát mi volt a baj? Nem jó házasodtak. Nem jó választottak. Ez egyénileg is nagy probléma, hogyha valakinek ez az élete. Az engedetlenség is, abszolút, igen. Parancsolat? Sok bűnt elkövettek, szóval hogy a bűnök azok hatalmasodtak, vagy gyűltek. Igen, korábban is volt már ilyen, úgyhogy abból nem tanultak.
De vezetők azok élen jártak ebben.
Hát igen, vezetők élen jártak a bűnökben, vagy élen jártak a rossz döntésekben. Hogy érintette ez Esdrást? Köszönöm szépen, helyes válasz, rosszul érintette. Nagyon elcsüggett. Parancsolsz? Haját is tépte, így van. Haját és a szakállát is tépte, tehát azért ehhez már kellett egyfajta ilyen belső felindultság, hogy valaki a haját és a szakállát tépkedje. Sőt, még a ruháját is, azt mondja az ige, hogy a köpenyét is széthasgatta, és tehát ilyen rongyos ruhában megszaggatva ruháit úgy olvasgat le. Egy nagy szégyen volt benne, pedig nem az ő bűne volt, tehát nem az ő feleségéről szól a történet. Aha. Ő tovább látott egy kicsit, ugye, mint a többiek, és látta, hogy ennek nagyon súlyos, komoly következményei lesznek, és ezért hát összeroppant. Na, még valaki? Ez is igaz, ez nagyon fontos. Tehát nem elvonult valahol egy csöndes helyre, és ott sírt, vagy szomorú volt, vagy imádkozott, hanem nagyon nyilvánosan tette ezt a dolgot, hogy tépte a szakállát, meg a haját, meg megszaggatta a ruháját, és ott volt mindenki előtt. Ezt nyilvános bűnbánatot tartott, ugye? Ez nagyon fontos. Jó, menjünk tovább, és ahhoz, hogy el tudjam mondani a prédikációt, akkor még a tizedik részből is szeretnék olvasni néhány igeverset. további kérdések, hogy hogyan reagált Esdrás erre az egészre, erről fogok majd olvasni. Tehát, hogy azt tudjuk, hogy őt hogy érintette, tehát rosszul mindaz, ami történt. Tehát hogyan reagált, tehát mit tett utána, és mi lett a következménye ennek az egésznek. 10. rész első versétől folytatom. Míg Esdrás imádkozott, és vallást tett sírva, és leborulva az Isten háza előtt, Izraelből egy igen nagy gyülekezet gyűlt hozzá. Férfiak, asszonyok és gyermekek, mert a nép igen keservesen sírt. Akkor megszólalt az Elámi fiai közül való Sekanyá, Jehiel fia, és ezt mondta Esdrásnak. Hűtlenünk lettünk Istenünkhöz, mert idegen nőket vettünk feleségül az ország népei közül. De ennek ellenére van reménysége Izraelnek. Most azért kössünk szövetséget Istenünkkel, úgy, hogy elbocsájtjuk mindezeket az asszonyokat és gyermekeiket, Uramnak és azoknak a tanácsa szerint, akik remegve gondolnak Istenünk parancsolatára. A törvény szerint kell eljárnunk. Kelj föl, mert rád tartozik ez a dolog, és mi veled leszünk. Légy erős és cselekedj. Fölkelt tehát Esdrás, és megeskedte a papokat, a léviták és egész Izrael vezetőit, hogy ez szerint a beszéd szerint járnak el, ők pedig megesküdtek. A 10. verstől folytatom, akkor előállt Esdrás pap, és ezt mondta nekik, hűtlenséget követtetek el azzal, hogy idegen asszonyokat vettetek feleségül, és így szaporítottátok Izrael vétkét. Tegyetek erről vallást őseitek Istenének az Úrnak, és cselekedjetek az ő tetszése szerint. Váljatok külön az ország népeitől és az idegen asszonyoktól. Erre az egész gyülekezet hangosan ezt válaszolta. Igen, a te beszédet szerint kell tennünk. A 18. verstől a papság között is akadtak olyanok, akik idegen asszonyt vettek el, itt van, hogy rengeteg név leírva, azt nem olvasom, ezek kezet adtak arra, hogy elbocsájtják a feleségüket. A vétkük miatt hozott jóvátételi áldozat egy kos volt. És még a résznek a legvége, 44. vers előtte rengeteg név van, érdekes, tehát a Biblia megörökíti mindazoknak a bűnét, akik bűnt követtek el. Tehát nem azok, akik jó házasodtak, hanem akik rosszul házasodtak, azoknak a nevei vannak itt leírva. És az van itt a résznek a végén, hogy mindezek idegen nőket vettek feleségül, tehát a felsorolt sok-sok ember. Voltak közöttük olyan asszonyok, akiknek már fiai is voltak. Na hát próbáljuk megfejteni akkor a második két kérdést is, hogy hogyan reagált Esdrás. Jól reagált. Rosszul érintette, de jól reagált. Egyébként ez nem a tanulság, tehát akár itt egy ámment is mondhatnánk, tehát hogy menjetek el békével, és bármiért benneteket, ha rosszul is érint, de jól reagáljátok le, és az Úr veletek lesz. Ez szerintem egy jó életstratégia. Nos, tehát, hogy hogy reagált Esdrás, azon kívül, hogy jól? Radikális volt. Az Isten törvénye szerint radikálisan. Az Istennel való szövetségkötésre helyezték a hangsúlyt. Volt bőven érzelem, mert azért lesújtotta őt ez az egész, de aztán mégis felállt. És ha megfigyeltétek, volt valaki, aki oda ment, és azt mondta, hogy mindegy, hogy mi történt, van reménység. Kössünk szövetséget Istennel, és hogy szükség van rád, és akkor Esdrás feláll, és akkor azt mondja, igen. Tehát még a legerősebbeknek is szüksége van bátorításra. És mi lett a következménye ennek az egész dolognak, amit Isten népe akkor elkövetett? Hát ez egy tragédia, ez nem egy happy end, ugye? Ez egy tragédia. Családok szétszakadtak. A férje elbúcsúzott a feleségtől, ha volt gyerek, akkor a gyerektől, és akkor viszontlátásra. Ez egy elég tragikus dolog, nem? Szabad ilyenről prédikálni a posztmodern világban? Hát... Mivel benne van a Bibliában, ennek vannak tanulságai. Tehát azt mondhatjuk, hogy a következmény az tényleg nagyon-nagyon tragikus. Ezek után, amit én el akarok mondani, talán könnyen kitalálhatjátok, hogy fontos megnéznünk azt, hogy mi az, hogy házasság. Tehát, hogy mit mond a Biblia arról, hogy házasság, ugyanis ez eléggé meghatározza az életünket, ugye, a házasság. Elég sok időt eltöltünk azzal a valakivel, akivel összeházasodunk. Most az elmúlt időszakban két házasságkötés is volt itt a gyülekezetben. Ott nem ezt az igéket olvastam föl, megkíméltem őket ezeket. Biztos nagyon hálásak ezért. Nos, de most elmondom azt is, amit ott nem mondtam el, jó? Tehát ha a mai korra gondolunk, akkor esetleg azt mondhatjuk, hogy a mai keresztényeknél, ami kiveri a biztosítékot, az tulajdonképpen nem más, mint az ilyen alternatív házassági formák, amiket ugye elég nagy erővel szeretnének bevezetni, és hogy ez teljesen oké, és mindenki azt csinál, amit akar, csak ne zavarja a szomszédot. Tehát, hogy ez a fajta gondolkodásmód, és akkor azt mondjuk, hogy hát ez nem oké, ez nem jó, ez nem elfogadható. De gondoljatok csak bele, hogy ott tulajdonképpen nem erről volt szó, hogy mindenféle alternatív házassági modellek, meg nem tudom, meg egyneműek házassága, meg leszbikusok, meg homoszexuálisok, nem tudom. Tehát nem ilyen dolgokról volt szó. Azt is mondhatnánk, hogy ott van egy férfi, aki még az Istenben is hisz, meg imádkozik, megszeretett egy drága szép lányt, ha szeretik egymást, miért ne házasodjanak össze, éltek boldogan, gyereket vállaltak, és akkor egyszer is jön Esdrás, és belecsap a közepébe, és akkor azt mondja, hogy ez nem oké. Hát hogy van ez? Ez egy komoly kérdés. Szóval ma is föltehetjük azt a kérdést sok esetben, hogy amikor azt mondják nekünk, hogy illetve választ kell adnunk rá, hogy hát mi a baj azzal, hogyha két ember szereti egymást, és összekötik az életüket. Hát neked mi között van hozzá? Tehát az ő dolguk, nem? Ugye? Vagy az egyház, az miért akar beleszólni dolgokba? Mert az ő dolguk. Ha nekik ez jó, akkor neked semmi között hozzá. Ma elég erős ez az üzenet, hogy így gondolkozzunk, és azt látjuk, hogy Esdrás, amikor ezt az egészet látja és hallja, ezt a szituációt átéli, megtapasztalja, akkor ez teljesen összetörés, nem azt mondja, hogy hát drága atyám fiai, vagy testvéreim, vagy nem tudom, hát ti választottátok. Azt csináltok, amit akartok, menjünk az Isten házához, áldozatokat mutatunk be, egy jó istentiszteletet megtartunk, és aztán mindenki menjen békével. És aztán neked nem jó házasságod, az a te problémád. Tehát nem erről szól a dolog, hanem nagyon keményen, radikálisan belevág, és azt mondja, hogy ez, hogy egy zsidó, nem zsidó nőt vesz feleségül, ez így nem oké. Tehát ez nem működőképes. De miért nem lehet működőképes? Ha megnézzük a mózesi törvényeket, akkor a mózesi törvényekben Isten, amikor kihozza az ő népét Egyiptomból, és tudjátok, még nem érnek el az ígéret földjéig, ott kapnak törvényt a Sínai hegynél, és ez a törvény ezzel kapcsolatban, a törvénynek a passzusa ezzel kapcsolatban így szól, hogy vigyázz nek és szövetséget annak az országnak a lakosaival, ahová bemész. Pont. Tehát, hogy nek és házasságot. Ezt Isten megtiltotta. És utána van egy magyarázat, nem azért, mert azok az emberek nem jó emberek, vagy nem tudom, tehát, hogy meg azok nem olyan emberek, mint mi, hanem a magyarázat így, mert csapdává válnak közöttetek. Mert ha házasságot kötsz velük, az egy csapda lesz neked. És ezért az Isten meg akarja kímélni a saját népét. 2 Mózes 34:15-16-ban pedig azt olvassuk, ne kösz szövetséget annak az országnak a lakosaival, mert amikor, is itt van egy magyarázat, hogy miért ne, mert amikor paráználkodnak az isteneikkel, mert azért ott ateista nem volt a környéken, tehát hogy az egy későbbi dolog, amikor felfedezték az ateizmust. Tehát, hogy akkor mindenki hit valamiben. Mindenkinek voltak mindenféle istenei, vagy sok, vagy kevés, vagy ilyen, vagy olyan, de minden ember valamilyen kultusznak a híve volt. És ezért azt mondja Isten, hogy amikor azok elkezdik szolgálni és imádni az isteneiket, ez nem más az Isten szemében, mint egy paráznaság, és áldoznak az isteneiknek, téged is meghívnak oda, és enni fogsz az áldozataikból. Ne védj feleséget a lányaik közül fiaidnak, mert amikor lányaik paráználkodnak isteneikkel, fiaid is paráznaságra csábítják az ő isteneik. Tehát arról van szó, hogy egy házasság az egy szövetség, ugye? A szövetségnek nagyon egyszerű a definíciója, kettő egyé válik, és mind, ami az enyém, az az övé is, vagy az, ami az övé, az az enyém is, probléma is, meg öröm is, meg áldás is, szóval minden keveredik. A házasságban összekötjük az életünket, és nem lehet azt mondani, hogy te gyere ide hozzám, és akkor ezt meg ezt kérem, ezt nem kérem a csomagból. Tehát, ugye, tehát hogyha te házas ember vagy, akkor egy teljes csomagot kaptál. Abban minden benne van. Biztos nagyon hálás vagy érte, jó kezeled, akár férfi vagy, akár nő vagy, de ez egy teljes csomag. És ebben benne van néhány olyan dolog is, ami mondjuk neked nem biztos, hogy annyira szimpatikus. És ez neked egy harc, vagy egy konfliktus, vagy nehézség. De ezt meg kell harcolni. Tehát a szövetség az azt jelenti, hogy teljes egység. Isten így gondol a házasságra. És azt mondja, hogy amikor olyan házasság köttetik, ahol Isten hívő, meg nem Isten hívő, meg mindegy, hogy milyen házasság köttetik, az is egy szövetség. Tehát attól, hogy Isten nincsen benne teljes mértékben, attól még egy szövetség. És mivel az Isten népe, hogyha egy izraeli férfi mondjuk egy pogány nőt feleségül vesz, vagy fordítva a szerepek, tehát pogány és zsidó házasodik, akkor szövetséget kötnek egymással, és akkor már nem mondhatja azt, hogy én ezeket a mocskos isteneket, amiket te imádsz, én azokat nem fogom imádni. Mert ez paráznaság. Hogyha ez a véleményed, akkor miért mentél hozzá? Tehát akkor miért kell összekeverni a dolgokat? És azt mondja Isten, hogy a szövetség miatt keverednek a dolgok, és nem teheted meg azt, hogy ezek a dolgok ne jöjjenek nyilvánosságra, vagy valahogy ezek ne jöjjenek a felszínre. És nem lehet mindig nemet mondani. Úgy is belemész, meg úgy is lesz ez is, az is, amaz is. Ezért azt mondja, hogy ez csapda lesz, ezért ne tedd, mert azért, hogy ez egy szellemi paráznosság, és nem akarom, hogy te ebbe a szellemi paráznosságba részt vegyél. Szóval két baj van a házassággal, hogyha nem jól kötjük meg. Tudjátok, mi a két baj? Hogyha nem jól működik, akkor el fogunk válni egymástól, ugye? És a házasságban a válás az megint egy tragédia, meg az Isten megint nem azt támogatja, hogy váljál el, meg nem tudom. Tehát az egyik probléma az, hogy ha valaki nem jól házasodik, akkor előbb-utóbb kijönnek a feszültségek, és azt mondjuk, ezt nem bírjuk tovább, és el akarunk válni. Tehát ez az egyik probléma. A másik probléma, hogy amikor nem Isten szerint házasodik össze valaki valakivel, zsidóval, nem zsidóval, ugye? Tehát most nézzük ezt a képet. És tegyük fel, hogy jól működik a dolog. Szeretik egymást. Tehát oké, a szövetség. Ezzel meg az a baj, hogy keverednek a szellemi dolgok is. Tehát a rossz partner az nem jó irányba fog elvinni. És nem mondhatsz mindenre mindig nemet. És tulajdonképpen Istennek az alapelve az, hogy ne keveredjetek, mert az Istennek a tisztelete az egy szent dolog. És ebben nem tűri az Isten az, hogy ez is az is belekeveredjen. Röviden idézek egy 18 év felettieknek történetet, aki alatta van, most dugja be a fülét. 4 Mózes 25-ben van leírva ez a történet. Ez is egy ilyen tragédiával végződő történet, a rossz házas, vagy a rossz irányba elindult kapcsolatok miatt. Tehát 4 Mózes 25:1-től, ez amikor még vonulnak a Szentföld felé a zsidó emberek. Amikor Izrael Sittimben tartózkodott, elkezdett a nép paráználkodni Moab lányaival. Tehát pont letáboroztak egy helyen, szomszéd településen Moabita emberek éltek, Moabiták éltek, és úgy tűnt a zsidó fiúknak, hogy azok a Moabita nők egész jól néznek ki. De hát elkezdtek kapcsolatot építeni velük, barátkozni velük, és azt mondja a folytatásban, és ezek meghívták a népet isteneik áldozatára, mármint a moábiták. Olyan jó, hogy így összejöttünk, gyertek el, pont egy jó alkalom lesz nekünk most itt, mit tudom én, melyik Isten fogjuk imádni, gyertek, vegyetek részt. A nép ott evett, leborult azoknak az istenei előtt, és odaszegődött Izrael Baal Peorhoz, tehát most ez az Istennek az imádata volt aktuálisan. De haragra gerjedt az Úr Izrael ellen, és ezt mondta az Úr Mózesnek. Tehát látjátok, hogy történik valami, amire ilyen nagyon 21. századi posztmodern oldalról azt is mondhatnánk, hogy mindegy azt jön, amit akartunk ezzel foglalkozni. De az Isten foglalkozik ezzel, tehát hogy nem mondja azt, hogy bármi beleférhet. És itt is azt mondja az ige, hogy haragra gerjedt az Úr Izrael ellen, hogy ezek a kapcsolatok szépen összejöttek, és elmentek a zsidó férfiak, hogy részt vegyenek a pogány kultusznak az Isten tiszteletén. És azt mondja Isten, hogy ez így nem oké. És a folytatásban ez van, ezt mondta az Úr Mózesnek, fogasd el a nép minden főemberét, és akasztasd fel őket fényes nappal az Úr előtt, hogy elforduljon az Úr fölgerjedt haragja Izrael ellen. Hát ez megint olyan, hogy most hova tegyük? Ez rossz házasság halálbüntetés, ugye? Nem csak az, hogy elválás, hanem ez a kemény törvény, ugye? Mózes tehát ezt mondta Izraelnek, a bíráknak, gyilkolja le mindenki a maga emberei közül azokat, akik Beál Peorhoz szegődtek. Szóval ez egy nagyon kemény történet, de csak azért akartam idehozni, hogy lássátok, hogy amikor éljük az életünket, vagy akkori emberek élték az életüket, és valami olyat tettek, ami nagyon szembe ment az Isten népének a törvényeivel, ami az Isten szabályaival, amit kijelentett nekik, amire egyébként ők igen mondtak, meg hallelujáztak, meg igen vállaljuk, meg átkok, mindent vállaltak, és utána teljesen az ellenkezőjét teszik, akkor ennek van egy nagyon-nagyon súlyos és komoly következménye. Ismerjük jól Salamon királyt, ugye? Azt mondják, hogy ő volt a világ egyik leggazdagabb embere, még a mai számítások szerint is. Salamon király egy olyan ember volt, aki hát olyan dolgot élt át, amit én még nem éltem át, de nem tiltakoznék, hogyha az Isten megkeresne egy ilyen témával. Hogyha elkezdjük olvasni a Salamonnak a történetét, akkor azt olvassuk, hogy Isten egyszer meglátogatja őt, és azt mondja neki, hogy Salamon, én vagyok az Úr, a te Istened, van-e valami kérésed? Bármit kész, én megadom neked. Tehát egy ilyen jó baráti hozzáállás, nem? Az Isten részéről, egy nagyon kedves gesztus. Bármit mondhatsz, én megadom neked. Szeretlek téged. Kedvellek téged. És erre neki a válasza nem mindenféle ilyen anyagi, fizikális, mert nem tudom milyen dolog volt, hanem kér valami olyan dolgot, ami az Istennél hát egy újabb ilyen érzelmi hullámot vett föl, hogy ő bölcsességet kér, hogy jó király tudjon lenni, és azt mondja, Isten, megadom neked, sőt, minden más meg, mindenkinél gazdagabb leszel, és mindenkinél többet adok neked, mert ezt kérted. Tehát egy nagyon jól indul a történet. Igen ám, de a végén azt olvassuk, hogy Salamon, amikor már néhány évtized eltelt ez az Istennel való találkozás után, 1 Királyok 11.4-ben azt olvassuk, hogy Salamonnak a szívét vénségére más istenekhez hajlították, kik? A feleségei. Nem egy volt, nem kettő volt, sok volt, sok pogány volt benne, mindenféle istenek sok felsorakoztak ott. Tehát az isteneik hajlították feleségeit, vénységére más istenekhez, és szíve nem volt teljesen a Istené az Úré, mint volt apjának, Dávidnak. Tehát Isten ezt is azért meg szóvá teszi ezt a témát, hogy azért Salamon ez így nem oké, és ott is jönnek a szankciók utána, hogy valami következménye lesz ennek az egésznek. Szóval, jó kell házasodni. Aki még előtte van, annak háromszor alá kéne húzni pirossal, vagy nem tudom, valami szövegkiemelő, vagy célom, hogy jó házasodjak. Ez nagyon-nagyon fontos. Ha már házasságban élsz, akkor már nem kell módosítani, tehát akkor hozzák a legtöbbet belőle. Nagyon-nagyon fontos. De egy szellemi alapelv, amit itt a házassággal kapcsolatban látunk, hogy minden, akár egy másik ember, akár a szerelem, akár anyagi dolgok, bármi, ami a szívedet elfordítja az Istentől, az neked egy ilyen paráznossági történet, amit az Isten szóvá fog tenni. Hogyha van olyan dolog az életedben, ami elfordítja folyamatosan a szívedet, lelkedet, és más istenek vagy más irányba fordítja, akkor ez probléma. És ahogy akkor is probléma volt, ma is probléma, és azt mondja Isten, hogy ezzel foglalkozni kell. Hogy ezzel kezdjél valamit, mert ez nem jó. És ha neked most van ilyen, ami úgy nagyon visz más irányba, akkor ne menj úgy haza, vagy ne engedd, hogy ez a mai nap úgy lemenjen, hogy ezzel nem foglalkozol. Itt a történet arról szól, hogy ami bűnbe visz, attól el kell válni. Meg kell válni tőle. És ez lehet anyagi dolog, fizikális dolog, vagy nem tudom, bármi. De ami rossz irányba visz, attól váljál meg. Mondjál búcsút neki. Engedd el. És hogyha elengeded a rossz dolgokat, akkor van esély, hogy a szíved, a kezed, a lelked, a szemed, nem tudom, szabad lesz arra, hogy jó dolgokat utána Isten odaadjon neked. De amíg a rossz dolgok motiválnak, vagy rossz dolgok vannak a kezedbe, a szívedbe, ezeket ragadod meg, addig Isten nem tud jó dolgokat adni, vagy nem tud tovább vezetni. És egy másik fontos következménye ennek az egésznek, hogy a bűnöket követünk el, vagy huzamosan időn keresztül az Istennel szembe megyünk, annak mindig van következménye. És ez tök mindegy, hogy valaki keresztény, vagy nem, zsidó, vagy magyar, vagy nem tudom. Tehát akár egy népről is beszélhetünk, meg egyénekről, vagy családokról, vagy bárkiről, aki folyamatosan szembe megy az Isten törvényeivel, annak mindig lesz valami negatív következménye. Nem föltétlen azért, az Isten ennyire határozott és belecsap, és azt mondja, hogy nem mehet így tovább, hanem a rossz dolgoknak mi lesz a következménye? Rossz dolgok lesznek. Rossz dolgokból rossz dolgok fognak megszületni. Gonosz dolgokból gonoszság fog kijönni. És ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy arra mindig számítsunk, hogy a bűnnek mindig vannak következményei. Lehet, hogy csak nagyon enyhe, lehet, hogy csak két napig rosszul érzed magad, és utána rendezed és elfelejted, de az is lehet, hogy valakit az életén keresztül végigkísér egy bűn, annak én, hogy Isten megbocsájtotta és felszabadítja. Láttatok már olyan embereket, akiknek így a karja tele van ilyen sebb helyekkel? Mondjuk egy párszor megunta az életét, és úgy döntött, hogy itt a vége, csak mégse lett vége. És amikor találkozol vele, vagy beszélsz vele, akkor lehet, hogy már azóta azt mondja, hogy én köszönöm szépen, jó vagyok, és lehet, hogy tényleg teljes értékű életet él, és teljesen normális, meg még lehet, hogy meg is tért, meg az Isten szolgálja, de azért azok ott vannak, nem? Tehát azok jelzik azt, hogy valamikor nem ebbe az irányba mentem. És amit Dani mondott itt az elején, a fájdalmak, a sérülések, sok minden lerakódik, és valamit tovább kell vinni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy rossz döntések, meg istentelenség, meg hiába való élet, annak mindig van valami következménye. Vagy tudatosul bennünk, vagy nem. Vagy pedig csak valaki azt mondja, hogy hát én milyen szerencsétlen vagyok, nekem nem sikerül semmi. De miért szerencsétlen? Tehát lehet, hogy azért, mert nem jó irányba indult el. Na tehát ez van az Ószövetségben, amit olvastunk, hogy a bűnnek van következménye, és a rossz házasságnak is van következménye. De mégis a teljes Bibliát kell alapul venni, amikor a házasságról beszélünk, és az Új Szövetség is nagyon sokat beszél a házasságról, legalább annyit, mint az Ószövetség. És szeretném, hogyha egy pár percben ezt is megnéznénk. Azt mondja a Biblia, hogy amikor az Új Szövetséghez ugrunk, Pál apostol beszél arról, hogy ne legyetek a hitetlenekkel felemásigában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez. Vagy mi azonosság van Krisztus és Beliál között? Vagy milyen közösség van a hívő és hitetlen között? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta. Közöttük fogunk lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Pál apostol tulajdonképpen ugyanazt az alapelvet viszi tovább, ami a Biblia legelejétől, tehát az ószövetségi törvényektől van, hogy ez a nem jó házasság az probléma, szóval nevezzük így. Tehát, hogy a rosszul házasodtál az probléma. És itt a felemás igával kapcsolatban hozza föl, hogy ez így nem jó. A felemás igának az alapja az nem más, mint szintén a mózesi törvényekben volt benne, és nem a házassággal kapcsolatban kapaszkodjatok meg, hanem egy mezőgazdasági törvénnyel kapcsolatos. Ez így hangzott, hogy ne szánts együvé fogott ökörrel és szamárral. Egy ilyen képet találtam. Tehát képzeljétek el azt a emberkét, aki szántja a földét, befogja az ökröt, ami egy egész nagy, erős és robosztus állat, rengeteg energia van benne, ugye mindenki látott már ilyet, vagy valami hasonló állatot, és hát a másik oldalon szamarat is valamennyien látunk, mert a szamáról nem lehet elmondani, hogy nagyon erős és nagy és robosztus, hanem kicsi, gyenge, szokott sírni a szamár. Hallottátok már, amikor a szamár sír? Tehát, hogy minden baja van mindennel, van, amikor a szamár ilyen csökönyös lesz, és nem hajlandó elindulni, azt mondják, hiába ütöd veled, az nem megy sehova. Tehát két természet, az erős, meg a gyenge, vagy az ilyen és az olyan, amikor egymás mellé be van fogva, és azt szeretné a gazda, hogy ezzel majd felszántom a földjét, hát akkor ott lesz minden, csak lehet, hogy a munkát nem tudja időbe befejezni. Tehát nem biztos, hogy egy hatékony munka lesz belőle. És Isten azt mondja már a zsidó embereknek, hogy figyelj, amikor mész a földedre, akkor gondolkozz el azon, hogy milyen állatokat fogsz egymás mellé, mert hogyha nem jó párosítod őket össze, akkor ez nem fog működni. Képzeljétek el, hogyha az ökör megindul, a szamárnak lehet, hogy lába se írja a földet. Tehát, de hogyha ökör nem akar menni sehová, és a gazdája csak üti őket, a szamár hiába húzza, hiába csinál bármit, akkor ott nem nagyon történik semmi. Szóval, hogy nem összeillő a dolog. Találtam egy olyan képet, ami teljesen más oldalról fogja meg ezt az egészet. Ugye a nehéz iga milyen, vagy a fele másiga. Ez a bárány és a farkasnak a példája. Lényeg az, hogy ez a mezőgazdasági törvény, ez azt üzente a gazdáknak, hogy ha ezt csinálod, akkor ennek nem lesz jó vége. És amikor ezeket a képeket látjuk, akkor azért újra hadd álljak meg, és mondjam azt mindenkinek, aki még itt házasság előtt van, bárki lehet, akárhány éves vagy, hozz egy szent fogadalmat, hogy jól akarok házasodni. Sőt, pontosítsuk. Isten szerint akarok házasodni. Akárki nem fér bele. Szóval, hogy ez egy nagyon központi dolog legyen az életedben, hogy a házasságod az jó legyen. Aztán mi van akkor, hogyha túl vagy már a házasságon? Azért, hogyha körbenézek, jó néhány kedves férfit és nőt látok itt, aki már házasságban él. Mi van, hogyha az van benned, hogy oké, én megházasodtam, de nem jól döntöttem. Lehet ilyen is. Ugye? És akkor mit kell csinálni? Vége az Isten tiszteletnek, elköszönsz tőle, az Úr áldjon meg, én máshol megyek. Hadd mondjak valami jó dolgot is, meddig én kemény dolgot olvastam a Bibliából. Azzal, hogy Jézus eljött a földre, meghalt a bűnökért és föltámadt, és a kegyelem kiáradt, és hogy az Isten jelenlétébe lehet jönni, ezzel tulajdonképpen ez a téma is radikálisan megváltozik. Teljesen más, mint az Ószövetségben. Az Ószövetség üzenet mi volt? Ha rájöttél, hogy ez így nem oké, mert az Isten azt mondja, hogy ez nem jól csináltad, akkor váljál el, tehát akkor küld el békével. Persze nem úgy, hogy kirúgod, mert nem tudom, akkor segíts neki mindenben, de hogy alapvetően külön kell, hogy váljon az utatok. Az Új Szövetségben viszont Pál apostol azt mondja, és akkor szeretném ezt idézni nektek, ha egy testvérnek hitetlen felesége van, előfordul ilyen, vagy fordítva, aki kész vele élni, ne bocsássa el. Ez radikálisan más, mint az Ószövetség, ugye? Esdás mit mondott? Álljatok az Úr elé, valljátok meg a bűneiteket, köszönjetek el egymástól már, mint a hitetlen feleségtől, meg a gyerekektől. Ennek volt egy szabály, amit úgy, most nem idéztem, tehát hogy azért nem csak úgy, hogy akkor menjél, ahova akarsz, hanem támogatni kell, segíteni kell, hogy visszamehessen a családjához, hogy új életet tudjon kezdeni, de ez a radikális elválás következett. Viszont itt azt mondja a Biblia, hogy ha kész vele élni, a hívő a hitetlennel, vagy a fordítva, akkor ne bocsássa el, és ha egy asszonynak hitetlen férje van, és kész vele élni, ne hagyja el a férjét. És itt szintén egy radikális változás jön, mert a hitetlen férj meg van szentelve a hívő felesége által, és a hitetlen feleség pedig a hívő férje által. Különben a gyermekeik is tisztátalanok volnának. Így azonban szentek. Ugye mennyire más? Akkor még a gyereket is el kellett küldeni, nem úgy az asszony, mert a gyerek marad, mert a gyerek az ártatlan, ugye? Tehát a gyerek is tisztátalanok volt nyilvánítva, tehát neki is menni kellett az anyjával. Az Új Szövetségben viszont Krisztus megváltoztatja ezt az egészet, jön a kegyelem, és azt mondja, hogy ne küld el, és ne attól félj, hogy tönkretesz téged a másik, hogyha kész veled élni, akkor te legyél egy ilyen főállású misszionárius a férjed, vagy a feleséged, vagy a gyerekeid előtt. Éld oda Krisztust, mert neki van egy olyan hatalmas lehetőség, amit a hitetlen félnek, hogy ott van mellette valaki, aki Krisztust képviseli neki napi 24 órában. És ez egy óriási dolog. Tehát a folytatás azt mondja, ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el, nincs szolgaság alá vetve, a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Mert mit tudott te asszony, vajon megmentheted-e a férjedet? Vagy mit tudott te férfi, vajon megmentheted-e a feleségedet? És a válasz, hogy lehet, hogy igen. Persze nem tudunk garanciát vállalni arra, hogy most kitér meg, meg ki nem, de lehet, hogy igen. És ugye emlékeztek itt a szobában, hányszor imádkozunk azért, hogy azok a férfiak meg nők, akik valakinek a férje vagy a felesége térjen meg, aki még nincs itt a gyülekezetben. Miért tesszük ezt? Azért, mert az Isten igéje mondja, hogy ez fontos tennünk, hogy imádkozzunk értük, hogy éljük elé Krisztust, és főleg a családtagok, hogyha ezt meg tudják tenni. Mindaz, amit Pál apostol itt leír, alapvetően nem azt mondja, hogy mindegy, hogy hogy házasodsz, ha a fele másikába belemászol, akkor ez az alapelv, ha meg nem, akkor meg a másik alapelv van. Itt alapvetően azért arról beszél a Biblia, hogyha van két pogány, ugye? Tehát két nem keresztény ember, két olyan ember, aki nem a Krisztus követésében van, és ezek közül az egyik megtér, akkor mit csináljunk? Akkor azt mondja a Biblia, hogy ne hagyd el. Tehát, hogy nem kell fölbontani a házasságot, nem kell tönkretenni a család életet. Legyél képviselője Krisztusnak ott, és várd a csodát. Higgyél abban, hogy történni fog valami. És azért szeretnék itt megállni, és újra azt mondani, hogy bármilyen házassága köttetik, az egy szövetség. És ezért gondoljátok meg, hogy milyen szövetséget köttök. És én azt mindenképpen azt tanácsolom, hogy azok, akik még nem házasok, semmiképpen ne abba gondolkozzál, hogy ilyen fele másikába belemész. Ha mégis benne vagy, akkor hozzá ki belőle a legtöbbet ennek alapján. De ne ez legyen a cél. Hanem az legyen a cél, hogy te egy olyan házasságot kötsz majd, amiben valahogy az Istennek a dicsősége tud megnyilvánulni. Nyilván ez a te döntésed lesz, de ne akarj rosszat magadnak. Akarj a legtöbbet és a legjobbat. Ezért tehát ne adjuk abba a hitetlen férjekért, feleségekért, a gyerekeinkért való imádságot, mert azt mondja a Biblia, hogy ők egy nagy eséllyel indulnak. Hogy rajtad keresztül bizonyos értelme meg vannak szentelve. Ez nem azt jelenti, hogy ők már megtértek, mert nem tudom, hogy nekik meg se kell térni, úgyis a mennybe kerülnek. Persze meg kell térni, de mégis valami olyan erőnyben vannak, hogy valaki ott van mellettük, aki az élő Jézus Krisztusnak a képviselője. És ez egy fantasztikus dolog. Na, nagyon telik az idő, de még hadd beszéljek egy pár szót ennek az egésznek a hátteréről, mert azért van itt egy bűn, meg egy bűnbánati folyamat is. Nem akarom elmondani a korábbi prédikációs részeket, de talán így címszavakban csak emlékeztek rá, hogy onnan indultunk el, hogy az Isten népe Babilonba kerül a bűneik miatt. Ugye? Tehát, hogy Esdrás könyve erről szól, hogy ott vannak Babilonba, de jön egy király, akit Isten arra felhasznál, Círus királyt, hogy hazaengedje a zsidó foglyokat, meg mindenki mást is, mindenki hazamehetett a saját területére, és az első hullámban, akik hazaindulnak Babilonból, nagy lendülettel és nagy örömmel és nagy várakozással érkeznek meg Jeruzsálembe, és a fő céljuk az, hogy a templomot föl kell építeni. Az Isten tiszteletet helyre kell állítani. Ugye emlékszünk, ez az első nagy egység. Aztán elindul a munka, csinálják, teszik a dolgukat, rengeteg profécia támogatja őket, hogy ez sikerülni fog, hogy be fogják fejezni, hogy jó lesz, hogy Isten megáldja őket, stb. Tehát rengeteg ilyen dolog van, de mégis van egy hosszabb idő, amikor megáll az építkezés, amikor az aktuális hatalom beleszól ebbe az egészbe, meg az ellenségeik fölhergedik az akkori hatalmat, és leállítják az építkezést. Sokáig nem működik a templomépítés, addig építik a saját házukat, indítják a vállalkozásokat. Szóval Jeruzsálem egy ilyen lepusztult, leamortizált városból kezd egy ilyen élettel teli várossá válni. Kezd működni minden. És aztán újabb proféciák jönnek, hogy fejezzétek be a templomot, nem annak, hogy itt van itt az ideje, hogy a saját házadat építs, most már az Istenháza is épüljön föl, és fölépült tényleg az Istenháza, és nagy ünnepség, meg áldozatok, minden, és nagy örömmel, és nagy halleluja, hogy az Istenháza fölépült, és milyen fantasztikus. És ezután érkezik Esdrás haza, egy következő csoporttal, és amit lát, hogy ez a hívő hitetlen, meg zsidó, nem zsidó keveredés, ezt kik tették meg? Akik fölépítették a templomot, akik végigküzdötték ezt az egészet, akik vállalták ennek az egésznek az anyagi terheit, mert rengeteget adakoztak, rengeteget dolgoztak, rengeteget küzdöttek, a saját egzisztenciáját is közben föl kellett építeni. Tehát egy szent munkába voltak benne egy hosszú folyamatban, ugye egy leamortizált, lepusztult templom, meg egy lepusztult városból egy életet sikerül megalkotni úgy, hogy Isten velük van, de mégis a háttérben komoly bűnök vannak. És amikor Esdrás megérkezik, akkor így belecsap a közepébe, és azt mondja, hogy már pedig ez így nem mehet tovább. Hát mit gondoltok, ez így oké? Vagy lehet ilyen, hogy valaki a szent munkába megy elől, papok, vezetők, nem tudom, mindenki teszi a dolgát, meg nem vezetők, és kiderül, hogy alapvető problémák vannak a háttérben. Hát van ilyen, nem? Én már láttam ilyet. Lehet, hogy ti még nem, de én már öregebb vagyok, mint ti. Lehet ilyen. És hogyha ezt megnézzük, hogy a személyes életünkben hogy működhet ez, nagyon sokszor lehet olyan, hogy benne vagy jó dolgokban. Benne vagy olyan dolgokban, ami az Isten munkája. Akár otthoni, akár gyülekezet, egyház, nem tudom. Tehát, hogy jó dolgokban vagy benne, de az életed bizonyos területén, ha nem jó irányba indulsz el, akkor komoly zűrzavart tudsz generálni magadnak, mert hiába van az egyik terület az életednek szépen jól becsomagolva és működőképessé téve, hogyha a másik oldal romlott, ha a másik oldal nem működik. Ezért ám olyan tanácsadó hangulatom van, tehát sok mindent mondtam, hogy mit kell csinálni. De szóval egy ilyen tanács az, hogyha jól kezdtél el valamit, akkor mondd ki magadnak azt, hogy jól is akarom befejezni. Vagy ha elkezdtél valamit, akkor mondd azt, hogy teljes mértékben Isten szerint akarom csinálni ezt az egészet. Tehát nem csak 10 dologból 5-öt jól, a többi 5 meg majd lesz valahogy. Néhány prioritást meghatározó, hogy ebben nagyon elő kell lennem, de a többivel nem tudok foglalkozni, hanem legyen valahogy kerek az egész. Legyen az Istennek a jelenléte az egészben benne. Ha jól indultál, akkor fejezd be jól. És talán az is egy fontos ilyen alapelv lehet, vagy üzenet lehet, hogyha elindultál, és elfáradtál, akkor kérj Istentől erőt, hogy új irányba tudj tovább menni. Mert nagyon sokszor lehet olyan, hogy az ember elfárad, és akkor már ez a fáradtság miatti majd lesz valahogy, már nem érdekel, nem tudom most, és akkor jöhet bármi. Ha elfáradtál fizikailag, ha elfáradtál lelkileg, ha elvesztetted a motivációt, lehet, hogy jól irányba indultál el, de elkezdesz gyengülni, akkor állj meg egy kicsit. Lehet, hogy itt az ideje, hogy az Isten előtt álljál, és egyfajta bűnbánat az Isten szent lelkének a megújító munkája kell ahhoz, hogy utána tovább tudjál jó irányba menni. És ne az legyen, amit akkor volt, hogy fölépítették a templomot, fölépült a város, mindenki hallelujázik, mindenki boldog, és akkor megjelenik az Isten ember, és azt mondja, hogy ez micsoda. És nem a templomra mondja, hanem a fizik, tehát a testükre, hogy össze-vissza tele vannak bűnökkel, és hogy ez nem vállalható. Esdrás könyve tulajdonképpen arról szól, itt a legvégén, hogy az Isten helyreállító kegyelme működik. Ott az Ószövetségben is működött, és itt az Új Szövetségben is működik. És én nem tudom, ki szeretne a Esdrás korában lenni, hogy cserélnél le, hogy most visszaugrasz egy pár ezer évet, és azt mondanád, hogy inkább ott élnél. Bizonyos értelemben nekünk könnyebb. Krisztussal könnyebb. Krisztussal könnyebb, mint a törvényekkel. Ott voltak törvények, szabad, nem szabad, tedd, ne tedd, tehát hogy megvoltak, és alapvetően ebben kellett gondolkodni, és persze nem tudták az emberek betartani, mert a törvény az nem vezet az üdvösségre, ott voltak mellett az áldozatok, muszáj volt a bűnbánatot gyakorolni, hogy valahogy az a kettő összejöjjön. Az Új Szövetségben itt van Krisztus, aki elhozza nekünk a teljes szabadságot, a menny minden áldását szellemiekben nekünk adja, és ez segít neked. Ilyen értelemben neked könnyebb. Hogy könnyebb lehet, hogyha élsz ezzel a nagyszerű lehetőséggel. De mindenképpen gondold át, hogy te kivel házasodtál össze. Most akár így tényleg házasság témában, de lehet, hogy valaki a vállalkozásában, a ügyeiben, a dolgaiban, az élet céljaiban, nem tudom, valami olyan szövetséget kötött, ami nem az Isten szerint való. És ami nem az Isten szerint való, annak rossz következményei lesznek, és hogyha meg szeretnéd megspórolni magadat a következő 5-10-15 évben rossz dolgoktól, akkor most állj le. És itt az ideje esetleg a bűnbánatnak, itt az ideje az Isten előtt való megállásnak. Ha nincs szakállod, akkor nem tudod tépkedni, mint Esdrás tette, meg a köpenyed sincs, akkor nem tudod azt is megszaggatni. De oda tudsz menni az Istenhez és azt mondani, hogy valami más irányba szeretnék most már menni, mert ez így nem jó. Vagy rájöttem valamire. Vagy lehet, hogy nem jöttél rá semmire, csak megkérdez az Istent, hogy minden oké az életemben? És hogyha azt mondja, hogy minden, akkor mehetsz ezerre tovább. De ha nem minden, akkor meg van valami rendeznivaló. Szóval amivel te összeházasodtál, vagy akivel összeházasodtál, és mondom, most nem csak emberekről van szó, és konkrétan a házasságról, hanem bármilyen ügyről, gondold ezt át, hogy engedd, hogy az Isten szelleme ezt átmossa rajtad, hogy mi a jó és mi a nem jó, és minek milyen eredményei lesznek. És ami jó, abban erősödj meg. És ezzel szeretném befejezni, mert egy másik nagy tragédia ennek a történetnek, hogy ebben a zsidó-pogány házassági keveredésben és bűnben a papok és a vezetők élen jártak. Persze mindenki más is belekóstolt ebbe, tehát hogy nem csak ezek, de hogy megemlíti a Biblia, hogy ezek élen jártak. És hadd fejezzem be azzal ezt a tanítást, hogy te is egy vezető vagy. Sőt, emlékeztek rá, egyszer beszéltem, hogy te is egy pap vagy az Új Szövetségben. Királyi papság, szent nemzet vagyunk. Nem olyan értelemben vagy pap, mint én, vagy lelki pásztor, hogy teljes időben, hanem más módon, de te is egy pap vagy egy vezető vagy a családodban. Lehet, hogy a munkahelyeden is, vagy sok területen valakit vezetni kell, lehet, hogy csak két embert, lehet, hogy 200-at, vagy 2000-et. Pap vagy és vezető vagy. És ott a papok és a vezetők rossz példát mutattak. Ezért én arra hívlak benneteket, hogy legyél egy jó példa. Tehát legyen egy imádság most bennünk, amiből azt mondom, ami jobban közelebb áll hozzád, vagy ha úgy érzed, hogy a Szentlélek aktuálissá teszi. Ha jó dolgok vannak az életedben, és úgy érzed, hogy igaz, hogy szembefúj a szél, meg nem a mai trendeknek megfelelő, de tudom, hogy ezek Isten szerint való dolgok az életemben, akkor azt mert fölvállalni. Kérj erőt Istentől, hogy igen, én így nevelem a gyerekeimet, én így képviselem a hitemet, vagy így próbálom a vállalkozásomat vezetni, vagy a pénzügyeimet így osztom be, vagy nem tudom, az időmet, egyszerűen az életemet úgy menedzselem, hogy az Isten igéje szerint való, és hogyha ebbe te egy jó példa vagy, átgondolod és azt mondod, hogy nem tudok más csinálni, mert ezt mondja a Biblia, én ezt szerint élek, akkor imádkozz azért, hogy ez látható legyen. Akkor ne bújj el. Esdrás egy olyan példa volt, egy olyan minta volt, hogy amikor jött ez a nagy trauma, hogy látta, hogy mi történik, és jött a bűnbánat, akkor nem elbújt, hanem kiállt mindenki elé, és bűnbánatot gyakorolt. És ezzel példát mutatott. És oda mentek mellé mások is, azok is leültek mellé, azok is bűnbánatra jutottak, és egy hatalmas tömeg lett utána azokból az emberekből, akik bűnbánatot gyakoroltak. A Biblia megemlíti, hogy voltak, akik nem értettek ezzel egyet. Tehát mindig vannak ilyenek. Tehát akik nem voltak hajlandók ezt az egészet komolyan venni, és nem is küldték el a feleségeiket, mert nem tudom, szóval túlságosan radikálisnak gondolták ezt az egészet, és nekik más Isten képük volt. De a többség mégis megtette azért, mert volt egy ember, aki megszaggatta a ruháját, és bűnbánatot gyakorolt. És lehetsz te is egy ilyen ember, ahogy éled az életedet, ahogy teszed a dolgaidat, hogyha az látható mások számára, akkor azt mondják, hogy az igen, én is szeretnék úgy élni. Én is szeretnék egy olyan házasságot, én is szeretném úgy nevelni a gyerekeimet, én is szeretném úgy beosztani az időmet. Engedd meg, hogy látható legyen az életed, ha jó dolgokat csinálsz. Imádkozz azért. És a másik része az imádságnak, ha viszont vannak olyan dolgok, ami nem jó, ami nem oké, akkor azzal ne legyél példa, tehát akkor inkább menjél be a belső szobádba, bújjál el, és kezd el letenni a dolgokat. Ezt egyébként úgy is lehet tenni, hogy valaki nyilvánosan bűnt val. Ha már az alapelveknél tartunk, akkor azt is mondhatnám, hogy az egyszerű az élet, csinálj mindent jól, oké? Tehát ne hibázz. Ha ez néha nem sikerül, hogy mégis hibázol, akkor gyakorolj bűnbánatot. És attól függ, hogy miről van szó, lehet, hogy valamit egyénileg kell, de sokszor a nyilvános bűnbánat óriási erővel hat más emberekre. A nyilvános bűnbánat nagyon sokszor megindít más embereket is. És itt a történetben is ez van. Én nem tudom, mikor mit kell tenni. És nem törvényeskedni kell, hanem valahogy az Isten lelkének a munkáját átélni, megtapasztalni és jó irányba menni. Hadd hívjalak benneteket, hogy mondjunk el egy imát, imádkozzunk együtt, és amit a Szentlélek neked mondott, legyél példa, hogyha jól csinálod a dolgodat, ha meg nem, akkor legyél abban példa, hogy bűnbánatot gyakorolsz, és engeded, hogy a Szentlélek megújítsa az életedet. Imádkozz azért, amire neked igazán szükséged van. Uram, tudjuk, hogy mi sem vagyunk semmivel különbek, mint az akkor élő emberek. Uram, a mi környezetünkben is rengeteg idegen Isten van, mindenféle kultuszok vannak körülöttünk, óriási a nyomás, és olyan könnyű engedni, ha nem rád figyelünk. De Uram, most itt vagyunk, egy Isten tiszteleten vagyunk, és téged akarunk tisztelni. És Uram, amikor megállítasz bennünket, akkor szeretnénk, ha nem úgy mennénk tovább, hogy Isten tiszteletet gyakoroltunk, de közben minden más belefér az életünkbe. Uram, szenteld meg a szívünket, a lelkünket, az életünket. Bocsáss meg a bűneinket, tisztíts meg bennünket teljesen, Uram. minden olyan dologtól, ami nem szerinted való. És bármilyen élethelyzetben éljük az életünket, Uram, segíts, hogy jó példák tudjunk lenni. És különösen imádkozom, Uram, azokért, akik ilyen felemásigában vannak, akiknek a férje vagy a felesége még nem tért meg. Uram, különösen kérjük azt a kegyelmedet, hogy amit Pál apostol által kijelentettél, hogy ők meg vannak szentelve. Uram, azt a megszentelő munkádat vidd véghez az életükbe, hogy újjászülessenek és üdvösségük legyen. Imádkozom, Uram, a felnövekvő nemzedékért és a gyerekekért. Kérünk téged, hogy akár keresztény családokban élnek, akár nem. Valahogy, Uram, a te szabad eljusson hozzájuk és formáját, a szívüket, lelküket. Könyörgünk értük, Uram. Imádkozunk azért, hogy az a sok zűrzavar, ami a világunkban van, meg az a sok bűn, ami rossz irányba viszi az embereket, hogy az ne fertőzze meg teljesen őket, ne tegye tönkre az életüket, hanem jó irányba tudjanak elindulni. Áld meg őket, vigyázz rájuk, Uram. És áld meg a házasságokat is, Uram, szenteld meg a házasságokat. És áld meg a házasulandókat is, Uram, akik még előtte vannak. Hogy valami olyan útra lépjenek a szövetséggel, ami valami gyönyörű és örömteli és boldog, mert te ezt akarod adni. Uram, kérünk téged, hogy munkálkodj a szívünkbe, ne csak most ezekben a pillanatokban, hanem ezekben a napokban majd segíts, hogy a te ígéd az végezzel a munkáját bennünk, mert hiszük, Uram, hogy az erős és hatalmas, és nem fog gyümölcs nélkül visszajönni. Drága Urunk, és ugyanakkor kérjük, hogy védj meg bennünket. Ma is, holnap és holnap után is egy csomó olyan dolog lesz előttünk, ami csapda lehet, ami kísértés. De Uram, segíts, hogy igazaként tudjunk megállni. Áldj meg bennünket, erősíts meg bennünket, fogd a kezünket és vezess bennünket az igazság útján. Jézus nevében kérjük mindezt. Amen.